Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért. Az Önkéntes Szemle 2022. évi harmadik számában többféle megközelítésben a szervezetfejlesztés és az önkéntesség témakörével foglalkozik. A mai beszélgetésben olyan kérdések mentén járjuk körül a témát, hogy milyen szakaszai voltak a hazai for-profit és civil non-profit szektorban a szervezetfejlesztésnek. Mikor és miért van szükségük az önkénteseket is foglalkoztató civil non-profit szervezeteknek szervezetfejlesztésre? Melyek azok a jellemző szervezetfejlesztési problémák, amelyek az elmúlt egy évtizedben a civil non-profit szervezeteknél megjelentek? A hazai civil non-profit szektor a for-profit szektorral egy időben született újjá. A civil non-profit szervezetek egy része az 1990-es évek végére jut el abba a fejlődési szakaszba, hogy tudatosan elkezd szervezetfejlesztési kérdésekkel foglalkozni, szervezetfejlesztési tanácsadókkal kooperálni. Mai vendégemmel, Nardai Brigitta szervezetfejlesztővel és coachcsal elsőként azt a kérdést járjuk körbe, hogy milyen szakaszait lehetett meghúzni a szervezetfejlesztésnek a hazai for-profit és civil non-profit szektorban.
Köszöntöm a hallgatókat! A szervezetfejlesztés hazánkban több évtizedes múltra tekint vissza, és nagyjából ezek az évtizedek voltak, amik úgy témakörileg, tematikailag is meghatározták magát a szervezetfejlesztésnek a fejlődését. Viszont azokat a lényegi elemeket, amik a magatartástudományi szempontokat feltételezik, azokat a 70-es évekbe kell keresni. A 80-as évek nagyjából azzal telt, hogy megpróbálták adaptálni, integrálni ezeket a modelleket, amik a magatartástudományi ághoz kapcsolódnak, és igazából a rendszerváltás után a 90-es évektől kezdődően volt meghatározó a hazai szervezetfejlesztésnek a múltja. Ekkor itt elbeszélésekből, és akikkel én is készítettem interjút, ővelük is megerősítették, hogy itt járt egy indiai úriember, egy bizonyos Nat Kearney, aki behozta pontosan ennek a magatartástudományi elméletnek azt a gyakorlati eszenciáját, ami igazából magával ragadta az akkori szervezetfejlesztő kollégákat, és ez volt a meghatározója tulajdonképpen az egész szakmának. Ugye ekkor alakult a 90-es években a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága is, és az ő tanítványaiból kerültek ki az alapítók. Ugye itt már megjelentek azok az első csoportozások, tréningek, amik meghatározták a kornak a jellegét. Aztán az évtized végére kezdtek ezek felerősödni, amikor már meg tudták fogalmazni azt, hogy ez igazából miért hasznos, tudatosítani tudták azt, hogy célok mentén hogyan lehet a szervezeteket és a vezetőket fejleszteni. Tehát ez volt a legmeghatározóbb.
Ebben nagy szerepet játszott az is, hogy tulajdonképpen számos külföldi vállalat, leányvállalata alakult meg Magyarországon, akik ugye hozták ezt a fajta kultúrát és tudást, hogy egy szervezetet, egy for-profit szervezetet szervezetet, fejleszteni kell folyamatosan a különböző célok elérése érdekében.
Így van, ez egy nagyon komoly know-how, egy tudásanyag volt, amit lehetett adaptálni, és meg lehetett tanulni. Nagyon sokan ilyenkor kerültek ki szolgáltatói oldalra is, hogy megtanulták a tudást, és ebből alapítottak szervezetfejlesztő vagy tanácsadó céget. De ugyanakkor jellemző a korszakra az is, hogy akik a privatizáció kapcsán fejlődő cégek éppen a változást próbálták adaptálni, magát a hozzáállást, a szemléletmódot, ott is nagyon nagy jelentősége volt a szervezetfejlesztésnek.
Segítségre volt szükségük egy újfajta vállalati kultúra kialakításához. Hogyan alakult, mikor jön be a civil non-profit szektorba ez a szervezetfejlesztési gondolat? Ugye körülbelül a 2000-es évekére erősödik meg annyira a szektor, hogy kinőnek nagy szervezetek, akiknek látván a for-profit tanulságokat igényük van erre.
Így van, tehát a 90-es években már többnyire azok a szervezetfejlesztők foglalkoztak a civilekkel is, akik egyébként is ebben a szakmában kezdtek el dolgozni, sőt, ugye többen alapítottak is ilyen jellegű civil szervezeteket, tehát őnekik a tudás már viszonylag magasabb szintű volt. Aztán ugye az Európai Unióhoz való csatlakozás az felerősítette a civil szférát, viszont nem igazán tudták mindig lekövetni a méretbeli növekedést, tehát lehet, hogy volt egy nagyon jól működő civil szervezet, viszont itt is hiányzott maga az a vezetőképzési tudás, az a kompetencia, amivel ők ugye sikeresen tudnak működtetni egy szervezetet.
Hát igen, amikor kiderül, hogy ez a csinálva tanulás egy bizonyos időszakig elég tudás, illetve hát lehet ezzel csinálni, de ugye ahogy mondtad, a méretnövekedés megköveteli azokat a fajta szervezeti tudásokat, és hát tulajdonképpen a projekt feladatok, a projekt gondolkodás viszi majd a civil non-profit szervezeteket is a szervezetfejlesztés szükségességének a belátására.
Igen, a hiányokat azért ők is érezték, hogy a strukturáltságnak a hiánya, ugye, ahogyan kialakult organikusan egy darabig el tudja vinni a szervezetet, de egy idő után szükség van már bizonyos szabályozottabb keretekre, működésre. Viszont nem szabad átesni a másik oldalra sem, a túlszabályozottság viszont ugye eléggé komoly kihatással van a motivációra, különösen az önkénteseket foglalkoztató szervezetben.
Hát igen, meg az innovációra, ami ugye mindig egy civil non-profit szervezetnek az a töblete, ami megkülönbözteti az állami és sok esetben a for-profit szervezetektől. 2010-től lehet-e látni napjainkig az elmúlt 10 évben valami fajta változást?
Abszolút felfedezhető az, hogy megjelentek olyan típusú képzések, akik akár karrierváltóknak, vagy a hétköznapi ember számára is elérhető képzések. Ezek akár kompetenciafejlesztő képzések, coachképzések lehetnek adott esetben, vannak természetesen professzionális iskolák is, és felelhető azért a felsőoktatásban is szakirányú továbbképzés. Ez a tendencia ez mindenképpen erősödik. Tehát az önképzés és a tanulásnak az önismerete, tehát az önismeret az egy komoly hangsúlyt kapott az elmúlt években.
Ez hogyan szivárgott be a civil non-profit szervezetekbe? Tehát sokkal inkább előtérbe került a kvázi szervezet helyett az ember, igazából a fizetett munkaerő, illetve nem fizetett munkaerő megtartása?
Én ezt a motiváció kérdésköréből indítanám ezt a, ezt a választ, mivel ugye itt a túlhajszolt világ a tempó miatt azért elérkeztünk egy nagyon kiégés közeli, vagy már egy kiégett állapothoz is, és ez ugyanígy megjelent a for-profit szektorban is, és a non-profit szektorban is egyaránt. És az emberek keresik a lehetőséget a változásra, vagy arra, hogy hogyan tudják önmagukat is fejleszteni, hogy az újabb kor kihívásaira tudjanak kellőképpen reagálni.
Hát meg a másik dolog az, hogy egy civil non-profit szervezet esetében mindig találkozunk a szerep túlterheltséggel. Tehát ugye kevésbé vannak úgy leszabályozva a feladatok, mindenki, és mindenhez kell érteni, hisz hát munkaerő nincs akkora, mint egy for-profit szervezetben, illetve hát, hogy az önkénteseknek is sok mindenhez kell egyszerre és együtt érteni, tehát tulajdonképpen ez is elindíthatta ezt a változást, nem?
Abszolút a válasz, igen. és különösen még itt a COVID utáni újrarendeződésben is előtérbe kerültek olyan kompetencia hiányosságok, mint például az, hogy hogyan tudunk ugyanúgy egy programot megtartani civileknek online, vagy akár hibrid működésben, mert hogy itt még sokszor a struktúra, az erőforrás sem áll rendelkezésre, nemhogy a know-how, hogy hogyan lehet egy ilyen programot kivitelezni.
Hát meg szembesültek azzal a dilemmával, hogy alapvetően az önkéntesség egy face-to-face szemtől szembeni kapcsolat, és hogyan lehet ezt áttenni a virtuális térbe. Mikor és miért van szükségük a for-profit, illetve az önkénteseket is foglalkoztató civil non-profit szervezeteknek szervezetfejlesztésre?
A szervezetfejlesztés az kiváló lehetőség arra, hogy egy változási folyamaton átvezessük a szervezetet. A változás egyébként folyamatosan zajlik, mert hogy sosem állandó a környezet. Csak nem mindegy, hogy az adott szervezet hogyan jön ki ebből a változásból. És ugye mindig az a célunk, hogy előidézzük a változást, különösen akkor, hogyha egy megrekedt állapotban van a szervezet. Ugye, mi szervezeti tüneteket szoktunk diagnosztizálni, és a diagnózis alapján készítünk fejlesztési tervet, vagy teszünk javaslatot arra, hogy milyen irányba, hogyan lehetne fejleszteni az adott szervezetet. Ami a szükségét jelenti, az általában, amikor már a résztvevők, vagy a tagok, vagy a munkavállalók már a bőrükön érzik azt, hogy itt valami már nem stimmel. És akkor, amikor már egy munkavállaló érzi, az már azt gondolom, hogy egy viszonylag legutolsó fázis.
Hamarabb kell, hogy a szervezet vezetője, tehát akár vállalatvezető, közép, felső szintű vezető, vagy akár egy egyesület, vagy egy alapítvány vezetője érezze azt, hogy valami nem stimmel.
Így van. Bár nagyon hasznosak ezek a visszajelzések, amik úgymond alulról jönnek, mert hogy ők tudnak olyan tükröt mutatni, vagy tartani a vezetőnek is, hogy mi az, ami nem működik ideálisan a szervezetben.
Hát ugye ezt vezetője válogatja, hogy ezt meghallja, ezeket az alulról jövőket, tehát tulajdonképpen sokkal gyakoribb nem, hogy maga a szervezet vezetője jut el arra holt pontra, hogy akkor most egy külső segítségre van szüksége.
Így van, illetve még a működésből adódó eredmények is kiválóan mutatják azt, hogy vajon jó irányba megy a szervezet, vagy szükség van beavatkozásra esetleg szakértőnek az igénybevételére.
Igen, egy for-profit szervezet esetében ez eléggé egyértelmű, hogy jön-e a profit, vagy nem, vagy a munkaerő elvándorol, meg minden. Ugye egy civil non-profit esetében ezek azért egy kicsit kevésbé látványosan, indirekten, hogy mondjam, lepel alatt látszódnak.
Igen, azért ott is vannak intőjelek, például elmarad az önkéntes toborzás kapcsán az a létszám, amit vártunk az adott önkéntes feladatra. Ugye itt az önkéntes koordinátori szerepben is lehet érzékelni azt, hogy vajon akkor pontosan delegáltam-e azt a feladatot, át tudtam-e adni az önkéntes számára, és azt csinálja-e a nap végén, amiről szó volt. Tehát, hogy itt is vannak azért olyan szervezettségből adódó
jelek. Hát meg van egy hierarchikus, például, hogy említetted az önkéntes koordinátor, hogy tulajdonképpen ugye ő van itt a frontvonalban, mert ugye van a szervezet vezetősége, igaz, hogy nem nagy, de pár ember, ő középen, és ugye az önkéntesek, tehát hogy tulajdonképpen ő egy ilyen, hogy mondjam, köztes szeretben van, fölül is van, kicsit alul is van, és hát ez ugye abszolút táptalaja annak, hogy ez szervezeti problémákat indukálhat.
Így van, az ő szerepe kiemelt egy civil szervezeten belül, én is úgy gondolom. De itt is megjelennek ugyanúgy akár az elismerés hiányot, a motivációt azért is említettem, itt még visszacsatolnék ehhez, mert hogyha nem ismerjük el akár az önkéntest, akár a munkavállalót, akkor azért az hosszú távú motivációvesztéshez jár. De nem csak egy elismerés, hanem pusztán a visszajelzés, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy azt csinálja, amit mi szeretnénk, vagy elvárunk tőle.
Igen, hát nekem kutatóként is az, hogy ugye megcsináltuk 2011-ben Kmeti Zoltánnal együtt a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőívet, tehát hogy van egy étlap arra, egyre többen persze nézik a szervezetben az önkéntes motivációit, de hogy ezzel a megnézték, de hogy ezt éppen hogyan rakják át a ténylegesen a motiválásba a szervezetnél, ott még azért szerintem vannak hiányosságok.
Így van, viszont erre jó megoldás lehet a szervezetfejlesztés, akár a coaching is, ami tudja támogatni az egyént is, és a szervezetet is ugyanúgy, hogy a motivációs szintet fel lehessen tartani, illetve azt, hogy találjunk megoldást a kialakult helyzetre.
Melyek a szervezetfejlesztés általánosnak mondható módszerei? Tehát, hogyha most bennünket hallgat egy olyan egyesület vagy alapítvány vezetője, aki persze nyilván már nem ismeretlen fogalom a szervezetfejlesztés, de hogy esetleg, ha ebben gondolkodik, mit várhat egy szervezetfejlesztőtől?
Ugye itt a szervezetfejlesztésnek az eszköztárát az két fő csoportra lehet osztani. Az egyik az egyénre ható módszerek, legyen ez vezető vagy munkavállaló önkéntes, tehát az egyén van a fókuszban, a másik pedig a struktúrára hat. Nem lehet persze teljesen élesen elválasztani, mert bárhova nyúlunk bele, úgymond, vagy végzünk be avatkozást, az hatással lesz mind az egyénre, mind a szervezetre is. De például az egyénre ható módszerek, a munkakör, az adott feladatkörnek, akár az újjáépítése ilyen, az ő saját kompetencia eszköztárának a fejlesztése, akár a coaching szemléletű vezetés, vagy bármilyen vezető fejlesztések, diagnosztikai mérések, személyiségtesztek, ezek mind az egyéni részhez tartoznak, viszont ami meg a struktúrára hat kifejezetten, azok, ami már a teljes csoportot, vagy a teljes szervezetet érintik, lehetnek csapatépítések, ugye itt a csoportközi, vagy ilyen viszonyok feltérképezése, a csoportdinamika, a vállalati kultúra fejlesztése, vagy a szervezeti kultúra, ezek azok, amik meghatározzák a struktúrába történő fejlesztést.
Amikor valaki ebbe gondolkodik, és itt például felsorolták különbözőt, akkor tulajdonképpen hogy van ez, hogy választhat valamit, vagy tulajdonképpen érdemes végigmenni egyfajta szervezetfejlesztési étlapon?
Itt ugye, hogyha én a saját szakmámból indulok ki, akkor nagyon jó lenne az ideális modellt felvetíteni, hogy milyen jó lenne teljesen végigmenni, és minden területet végigjárni. Nyilván ennek vannak azért erőforrásbeli akadály, és nem csak anyagi, hanem időben is, mert azért itt a diagnózis is egy nagyon komoly időbeli ráfordítás jelent, mert a kulcs az egésznek, hogy lássuk, hogy mi az, ami van. Tehát felismerni azt, ami van, mi a kialakult helyzet, és leginkább ugye az interjúk során mindig a legneuralgikusabb pontot szokták megfogalmazni a résztvevők, illetve a leendő résztvevők majd, hogy hol fáj leginkább, mi az a terület, ahol már kibukott az adott probléma. És akkor innen érdemes visszagöngyölíteni azt, hogy mi lehet a gyökere ennek, hova érdemes belenyúlni a szervezeti működésbe.
Ez egyfajta kell a szervezetfejlesztőnek, ugyanakkor persze, hogy mondod, hogy kijönnek dolgok, elmondják az emberek, de hogy kell egyfajta intuitív tulajdonság, és hogy sokszor azért vannak mélyben ható dolgok, hogy azt felismerje. Ez a művészet, nem?
Igen, egyrészt intuitív, másrészt pedig, hogy felismerni azt, hogy mennyire befogadó az adott szervezet arra a fajta tényre, amit ő lehet, hogy kritikaként fog megfogalmazni, vagy érzékelni, hogy hát őt minősítjük most milyen, valamilyen formában, de mégis a tényeket muszáj látni.
De tulajdonképpen akkor a határokat kell látni, tehát hogy érzékelnie kell egy szervezetfejlesztőnek, hogy mi az, hogy mit és hogyan kell, hogy prezentáljon, mint problémát, vagy hogyan csomagolja ezt, hogy tulajdonképpen legyen belőle változás és megoldás. És ne visszautasítás, hogy ó, mi, hát nem, rosszul látja.
Ez nagyon érdekes kérdés, mert alapvetően találkozom azzal is, hogy ha szépen becsomagolom, és úgy tálalom, akkor is kapok elutasítást, illetve akkor is, hogyha nagyon radikálisan a tényeket felvázolom. Tehát ez inkább azon múlik, hogy mennyire hajlandó a szervezet és az egyén, a vezető a változásra, a változtatásra.
Tulajdonképpen az akkor már neked egy indikátor, mint szervezetfejlesztőnek, hogy erre hogyan reagál.
Így van, az már szervezet. Nagyon sok mindent elmond.
Igen, hogy mennyire lesz küzdelmes, vagy egyáltalán lesz-e belőle szervezetfejlesztés, vagy nem.
Így van. És a célokat is nagyon fontos tisztázni az elején, tehát hogy mi az a cél, ami felé történik majd a változás, az elmozdulás. Nagyon sokszor nem is tudják a célt megfogalmazni, tehát ez az a nulladik pont, amiben a diagnózis után kell támogatni a szervezetet, hogy akkor hova szeretnének eljutni, mi az a reális következő lépés, milyen mérföldkövek vannak.
Hogyan lehet fölismertetni valakivel, hogy mi legyen a célja?
Ugye itt jön be pont a szakmának a veleje, vagy a lényege, hogy nem születünk úgy, hogy mindenki célt tud kitűzni. Ennek azért vannak modelljei, eszközei, amivel tudjuk segíteni az ügyfelet, hogy hogyan tud magának akár mérhető, reális, attraktív, vonzó, tervezhető, időben tervezhető célokat megfogalmazni. Innen indul minden. Utána már az, hogy ő meg tud egy állapotot fogalmazni, hogy ott körül tudja írni, hogy az adott pontban mondjuk hol lesz a szervezet, vagy ő egyénileg, az már ugye segít visszavezetni azt, hogy hogyan lehet utána a fejlesztési útvonalat meghatározni.
Itt már tulajdonképpen itt érintettük is azt a témát, hogy mik a párhuzamosságok és az eltérések a for-profit vagy egy non-profit szervezetnél történő fejlesztésben, ha röviden vázolnád, hogy mik ezek.
Ugye itt a legmeghatározóbb az, hogy ők milyen struktúrában, illetve milyen méretben működnek. Mert a klasszikus szervezetfejlesztés nem biztos, hogy mindig minden esetben adaptálható egy 10 fős egyesületre, vagy egy néhány fős csoportra, közösségre. Mert hogy a klasszikus módszertan az ugye feltételez egyfajta méretet, szabályozottságot. Viszont nagyon sok esetben találkozom azzal, hogy sokkal kisebbek a közösségek, és sokkal kreatívabban kell meg tudni megközelíteni.
Hát meg struktúrálatlanok.
Így van. Tehát, hogy a szerepek, amit te is említettél, összemosódnak, nincsenek a feladatkörök tisztázva. Igaz, hogy viszi a hátán a közösség magát, a szervezetet és a működést, és nem is biztos, hogy bizonyos szinten ebbe bele is kell nyúlni, viszont ha fejlődni szeretnének, akkor mindenképpen érdemes. És ahogy az elején is említettem, ez a bizonyos túlszabályozottságot én nem támogatom, hogyha nincs indokolva. De egyébként klasszikusan végig lehet menni ugyanúgy a diagnózis, a javaslattétel, fejlesztési célok meghatározása és maga a fejlesztés visszakövetés.
Mi a szervezetfejlesztés lehetséges új irányai?
Itt inkább először címszavakban gondolkodnék. A tudás, a közösség, a felelős gondolkodás, a cselekvés, akár az önmenedzsment, teljességre törekvés és az evolúciós cél. És hogyha ezt így mind ki szeretném bontani, akkor talán szakmabelieknek kihallatszódik az, hogy itt a tanulószervezetnek a fő kritériumait soroltam el, mert hogy ott azért a folyamatos változás az egy meghatározó, és ott nem csak az egyén tanul, hanem a szervezet is tanul önmagáról, hogy hogyan tud működni. Mi az a szervezeti jellegű tanulás, ami ugye indikálja ezt, vagy hát eredményezi magát a fejlődést. Illetve a másik hármas csokor, amit említettem, az maga a Thiel-nek, Frederick Laloux-nek, én nekem szívügyem ez a témakör, és nagyon örülök, hogy összefoglalta egy ilyen könyvben, hogy mit is jelentenek ezek, tehát ami számomra is egy nagyon meghatározó az, hogy hogyan tudunk önmagunkért felelősséget vállalva hatékonyan működni. Ugye még akkor is, hogyha egy hierarchikus rendszerben működünk, és a következő a teljességre törekvés, tehát a munkavállaló, vagy akár az önkéntes, a teljes valójában, személyiségében fog bemenni a napi gondjaival, problémáival, és hogy nem javaslom azt, hogy maszkot, állarcokat hordjunk, illetve az evolúciós cél, tehát hogy a változás az állandó, és hogy minden szervezetnek van egy fejlődési irány, amivel rendelkezik, és hogy ezt mindig tartsa szem előtt, és ez jelentheti találni a jövő szervezeteinek a megközelítését. Ugyanakkor én a közösségekben is gondolkodok, hogy igenis tud tanulni a civil szektor és a non-profit szektor a for-profittól, és fordítva, tehát akár struktúrát, szabályozottságot, vagy pedig azt a fajta belső motiváció által vezérelt működést, hogy elvisszük a hátunkon bármi is történjen, és ez szerintem egy nagyon fontos része a szervezeti működésnek.
Ez az utolsó mondat egy nagyon jó átkötés volt, mert 2 éve te is beléptél a kvázi a civil világ csinálói közé, hiszen Zákányi Eszter ügyvezetővel és több önkéntessel megalapítottátok a Coaching Mindenkiért Egyesületet a civilek támogatásáért. Miért jött létre ez az egyesület? Mik a fő céljai, és mit szeretnétek elérni a tevékenységetekkel?
Itt a coachingról él egy olyan elképzelés, hogy ez egy luxus terméke a fejlesztési szakmának, és hogy ez csak a kiváltságosaké lehet. Jelzem, hogy nem, tehát, hogy pont ezért hoztuk létre ezt a szervezetet, ezt az egyesületet, mert hogy szeretnénk ezt mindenkivel megismertetni, mert hogy a módszertan és a szemlélet az alapvetően egy végtelenül egyszerű, de nagyon hatékony módszertan, és egyénileg is meg tudja tanulni az ember az, hogy hogyan tudja önmagán alkalmazni akár ezeket a kérdéseket, módszereket. És ami még fontos, hogy ahonnan kiindult ez az egész, az egy nagyon klassz szakmai szerveződés volt. Ugye találkoztunk szakmából többen rendezvényeken, és akkor jött egy olyan outplacement, egy ilyen etikus zárás program, ahol megfogalmazódott az, hogy de hát ha már itt vagyunk ennyien, miért nem adunk vissza tudást, szakmai tudást, vagy ismeretet.
És miért nem egyesültök és fogtok
így
össze?
Így van, hogyan lehet ezt ugye szervezettebb keretek között művelni, és akkor jött létre az egyesület. Egyébként hát szakmából adódóan sokáig tartott, jó 1,5 év volt, mire azokat a kereteket meg tudtuk fogalmazni önmagunk számára, hogy miben szeretnénk jól működni, vagy hogyan szeretnénk jól és komfortosan működni, mit vállalunk, ugye a felelős vállalás kifejezetten fontos. És hát az, hogy civil szervezetek felé pont, aki akiknél lehet, hogy anyagi erőforrás is korlátozottan áll rendelkezésre, vagy nem is ismerik a módszertant, és ezáltal tudjuk bevinni nekik a mindennapjaikba.
Igen, és azt nagyon fontos lenne hangsúlyozni, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy nem luxus termék, tehát, hogy nem kell ahhoz gazdag és nagy szervezetnek lenni, és lehet időlegesen egy valamire igénybe venni, de hogy ez ugyanolyan, mint hogy fordulunk-e pszichológushoz, vagy nem. De hogy benne van-e a kultúránkba, vagy nem.
Pontosan.
Milyen céljai voltak ennek a szervezetnek? Tehát például milyen konkrét tevékenységetek volt már?
A célunk az volt, hogy a civil szervezeteket támogassuk abban, hogy ők meg tudják fogalmazni akár a saját céljaikat, hogyan tudják a közösséget egyben tartani szervezetfejlesztési módszertanokkal, amiket ők is akár házon belül el tudnak sajátítani, illetve az, hogy a szakmát, a civil szakmát tudjuk támogatni ilyen formán, mert lehet, hogy ők kiválóak az adott szakterületen, és nagyon jól működik a szervezet, de ugye pont vagy a változásokból, vagy a fejlődésből adódóan szükségük lehet olyan vezetői támogatásra, amivel ugye nem születünk vezetőnek, tehát ezek a képességek elsajátíthatóak és tanulhatóak. Ugye ez volt a legfőbb célkitűzésünk.
És milyen gyakorlati tapasztalataitok van már a működés során?
Az elmúlt két évben ugye van egy teljes lezárt évünk már, ott 12 civil szervezettel dolgoztunk együtt, és több mint 270 órában tudtunk nekik egyéni és csoportos fejlesztést biztosítani, és nagyon hálásak voltak érte, ugye mi pályáztatással dolgozunk, tehát fontos, hogy azért legyen az ő részükről is egy elköteleződés, hogy igenis fogalmazza meg, hogy mit szeretne, hova szeretne eljutni, mert azzal mit nem tudjuk tálcán kínálni az eredményeket, tehát nekik is ugyanúgy meg kell érte dolgozni, és a lekövetések alapján is nagyon jól működnek azóta is, és hasznosak. Az idei évben főleg egyéni coachingra lehetett pályázni szervezeten belül, és ott pedig most már közel olyan 100-120 óránál tartunk idén. És ami a legmeglepőbb számunkra, hogy idén már 42 önkéntesünk van. Tehát, hogy ott vannak, ott állnak a szakmánkban sorban az önkéntesek, akik szeretnék a tudásukat megosztani. És itt visszacsatolnám, hogy ez egy nagyon érdekes szinergia, hogy egy erősen for profitnak beállított tevékenységet hogyan lehet átvezetni vagy átkötni, hogy ugyanaz a személy az idejét ugyanúgy és a tudását áldozza egy nemes ügy, vagy egy nemes cél érdekében.
Hardai Brigitta, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a Coaching Mindenkiért Egyesületnek.
Köszönjük szépen, és köszönöm a beszélgetést.
Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli miniszter javaslatára az EG00156-001/2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempusz Közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.